Olvassuk és halljuk, szeretett testvérek, az igét a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből. A 11. fejezet 8. versétől a 19. egészen.
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hogy hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a fövény, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövegények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, míg pedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tépetett, és egy szülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett.
Hallottuk az írott igét, lélekben elcsöndesedve, imádkozzunk.
Dicsőítünk téged, teremtő Istenünk, Atyánk, hiszen te általad lett minden. Te adtad nekünk az elmúlt hét, az elmúlt nyár minden pillanatát. Köszönjük neked a nevetéstől hangos, vidám perceket, amelyet barátaink, rokonaink, a gyülekezet tagjai körében eltölthettünk. Köszönjük az elcsendesülő perceket, amikor még inkább megéreztük a te közelségedet. Köszönjük, Urunk, a jó híreket, amely megerősítettek bennünket, és köszönjük a nehezebben elfogadható híreket is, amelyek megerősítették hitünket. Köszönjük szemünk látását, amely megvidámítottak, és köszönjük fülünk hallását, amely a felénk érkező fedések által még bölcsebbé tehettek bennünket. És most itt állunk előtted egy új hét, egy új tanév küszöbén, és így kérünk téged, hogy te áldj meg bennünket, és te segíts meg. Te üzd el előlünk a félelmeket, felőlünk a kétségeket. Kérlek, hogy te légy őrizünk úgy a diákoknak, mint a tanároknak, úgy a gyülekezet, mint az ország vezetőinek. Kérlek, Urunk, hogy adj most áldott elcsendesedést, hisz sok minden forog most a mi fejünkben, de csak a te tanácsod állhat meg mindig. Amen.
A 229. dicséret, 229. dicséret első és harmadik versét énekeljük. Hűpásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Az ószövetségi napi igét helyünket elfoglalva olvassuk és halljuk. Mózes első könyve 22. fejezetének első 14 verséből. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. És menj el a Moriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozathoz való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám. Rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja fiát, kiáltott néki az Úr angyal a mennyből. Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Egy irodalmilag csodálatosan megszerkesztett, de tartalmában nézve bennünket mélyen megrázó történet ez. Néhány kulcskifejezés köré szeretném csoportosítani a mondani valót. Először az öröm. Az öröm, hiszen gyermek ígértetett egykor Ábrahámnak és Sárának. Egy ígéret hangzott el, hogy benne és általa nagy néppé teszi őket, sőt, megáldatnak benne és általa a népek. Aztán jött a várakozás. Teltek az évek, évtizedek, és gyermek nem született. Nemhogy nagy néppé lehetnének. Sokasodtak a kétségek. Vajon az Isten elfelejtette? Vajon az Isten tehetetlen? Vajon mi lesz az ígérettel? Itt halunk meg utód nélkül. Aztán jöttek az emberi pótcselekvés kísérletei, minden zűrzavarával együtt. A kis hitűség cselekedetei. De végül, késő vénségükben, megadatik a gyermek, megszületik Izsák. Megvan az öröm. Igaz az Isten ígérete, és van gyermek. A második kulcskifejezés a próba. Ahhoz, hogy megértsük ezt a történetet, jól értsük ezt a történetet, ahhoz látnunk kell a kortörténeti hátteret. Látnunk kell azt a világot lelki szemeink előtt, amikor mindez játszódik. Egy teljes pogány, a maga módján, pogány módján vallásos közeg, a kánánita kultuszok világa ez, ahol Ábrahám idegenként, vándorként van. Ebben a világban állandó gyakorlat volt az ember áldozat, a gyermek áldozat. Ezzel polemizál, ezzel vitatkozik ez a történet. Ahogy majd később Jeremiás próféta könyvében olvashatjuk, hogy az Úrnak eszébe se jutott, ezt a kifejezést olvashatjuk ott Jeremiás 7-ben, eszében sem jutott ilyesmi, hogy ilyen pogány szokást gyakoroltasson majd az ő népével. De igazán Ennyit a kortörténeti háttérről. Igazán mi itt a próba? A próba, mert mi így érezzük, hát az, amit érzelmileg érzünk azonnal, hogy apa a fiát kellene, hogy elveszítse. És ez érthetetlen, és ez fájdalmas lenne. Azonban ennél nagyobb a próba, mélyebb a próba gyökere. Próbáljunk odáig eljutni. Ne csak a végkövetkeztetést halljuk meg. A próba igazán az, hogy az Istenben bízó Ábrahám úgy érzékelhette, Isten látszólag szembe került önmagával. Akkor pedig hogyan bízzak benne? Hogyan bízzak olyan Istenben, aki önmagával is szembe kerül? Hát ígéretet tett. Jön utód. Nagy néppé teszi őket. És bennük Ábrahám utódai által szeretné megáldani a világ népeit. Ez volt a nagyszerű ígéret, és hosszú várakozás után örülhettek neki, hogy igen, az ígéret első lépései kezdenek megvalósulni. És akkor most jön a másik isteni szó. Áldozd fel! Izsákot, akiben emberileg az előző isteni ígéret beteljesülni látszott. Áldozd fel! De az ígéretet beteljesítő Izsákkal együtt a jövőt is föl kellene áldozni. Hol lesz itt áldás? Hát nem lesz utód, nem lesz nép. Vagyis az igazi nagy próba az Isten embere számára, vagy az ígéret volt hazugság, hogy megáldalak, nagy néppé teszlek, és megáldatnak benned a népek, hogy nekem van tervem és gondolatom az egész világgal, és ebben neked lenne feladatod, meg utódaidnak, vagy ez volt hazugság, vagy pedig ez a mostani parancs, add vissza a fiadat, ez nem Istentől való. Melyik lehet itt az igaz? Melyikre figyeljek? Melyikben bízzam? Hát az Isten önmagával ellentétbe került. Ígér valamit, és elveszi, és akkor az ígéretből semmi nem lesz. Akkor pedig miért ígér? Mi lesz az Isten tervével? Nem is beszélve az én atyai fájdalmamról. Az igazi próba az, amikor mi is úgy érezzük, hogy az Isten önmagával került ellentétbe. Hát akkor hogyan bízzak benne? Érdemes olyan Istenben bízni, akiről úgy gondolom, hogy önmagával is ellentétben van. Egyszer ezt mondja, másszor azt mondja. Olyan Istenben bízni, aki, ahol a bal kéz meg a jobb kéz nem tudja, hogy melyik mit csinál. Olyan Istenben bízni, aki nem következetes. Ígér valamit, és utána az egészet leromboltatja. Ez az igazi nagy próba. És ebből következik a többi, beleértve az atyai fájdalmat is. Nehéz így dönteni. Tulajdonképpen itt az ész és a hit konfliktusa is megjelenik. Hiszen emberi értelemmel érthetetlen. Emberi értelemmel értelmetlen. Akkor meg hogy higgyek? Az ész és a hit konfliktusa is benne van ebben a próbában, ami elé most Ábrahám került. És valljuk meg, többször mi is így látjuk, így véljük, előveszünk a Szentírásból egyik vagy másik igét, és arra hivatkozunk, abban bízunk, arra építünk, és akkor az események, mintha mégis egészen másképp történnének, mintha az Isten másfelé engedné, ne talán vezetné a dolgokat, mint amit mi az igéből olvastunk, hát akkor az Isten önmagával ellentétbe került, akkor kiben, vagy Isten melyik szavában bízzak? A harmadik kifejezés akkor a hit, a bizalom. Valljuk mi, énekeskönyvünkben is jó néhány ének van, és szoktunk is énekelni olyat, hogy nem vagyunk mi magunké, mi az Istené vagyunk, az Isten tulajdona vagyunk, az Isten adta az életet. Valljuk mi ezt, mondjuk mi ezt. De valóban komolyan vesszük, hogy az Istenbe vetett hit azt jelenti,
hogy magamat teljesen az Isten kezébe adom. Ezt is komolyan vesszük. Komolyan vesszük, hogy a hit azt jelenti magamat teljesen, és most ezzel a szóval mondom, kiszolgáltatom az Istennek, odaadom az Istennek, szabad vagy velem cselekedni. Ez is benne van a mi hitünkben? Mert ha nincs benne, akkor nagyon sok csalódás ér bennünket. Valamikor az atyák a reformáció tájékán megfogalmazták a heidelbergi kátéban, hogy ők hogy értik, mint értik a Szentírást az akkori hitviták idején, és mindjárt az első kérdés felelet az nem a teremtésről szól, majd arról is van szó a kátéban, hanem így hangzik, az énekeskönyv hátulján újra és újra megtalálhatjuk, micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Ezt a mai ember, és be kell vallanunk, a mai hívő ember is el szokta felejteni. Mi nekünk más Isten képünk kezd torzulni, mint amilyen a Szentírásban elénk adatik. Micsoda tehát néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Mi a te hited tartalma? Így fogalmazták meg az atyák, a hosszú felelet elejét olvasom most csak, majd néhány perc múlva a végét is. A válasz így hangzik, az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Figyeljük meg, mind életemben, mind halálomban, mind testestől, mind lelkestől. Be kell vallanunk, a mi hitünk sokszor nem ilyen. Persze, hát az Istené vagyok, de ezt a területet is kisajátítottam magamnak, azt sem adom át teljesen neki. Persze, vasárnap délelőtt egy óra hosszát odaszállok, tulajdonképpen jó ez nekem is, mert legalább egy óra hosszára megállok a rohanás közepette. Mit jelent a mi hitünk? Mi annak a tartalma? Valóban az, hogy magamat teljesen az Isten kezébe adtam. Megengedem, hogy az ő akarata valósuljon meg. Vagy persze, hát az, hogy hiszem a létét, ennél több a hitem, talán azt jelenti, igen, hát a gondviselésével vegyen körül, amivel zárult itt a felolvasott bibliai szakaszunk. Az Isten legyen gondviselő. Ahogy Ábrahám és Sára mondhatta késő vénségében, amikor végre megszületett a gyermek, az első gyermek, és így az ígéret beteljesülni látszott. Jó az Isten. Hányszor mondjuk mi is, ha szánkíze szerint cselekszik az Isten, jó az Isten. És az Isten akkor nem jó, amikor nem a szánkíze szerint jót cselekszik? Mit jelent az, hogy hiszek? Valóban hiszem, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok? Mit hiszek én? Kiben hiszek én? Milyen Úrban hiszek én? Az Isten úgymond jövője, tudnék, hogy mit cselekszik, az nincs kötve ahhoz, hogy eddig mit cselekedett. Vagyis folytathatja gazdagabban, bölcsebben, nagyszerűbben, mint ahogy eddigi ígéreteiből, eddigi cselekedeteiből én kikövetkeztetem a folytatást. És ahogy én szeretném a folytatást. Az Isten totális igénye, és hogy az Isten szuverén Úr, az ezt is jelenti. Vajon az ész és a hit sokszor küzdelméből melyik kerül ki győztesen? Csak az eszem, az értelmem, de vigyázzak, az kisebb, mint az Úr. Hogyha csak az értelmem, melyet használnom kell, de ha csak az értelmem szabja meg, hogy az Úr mit cselekedhet, a hatalmából, bölcsességéből, szeretetéből milyen sokféle megoldást hozhat, akkor én rendkívül keveset fogok megtapasztalni az Isten hatalmából, bölcsességéből, nagyszerűségéből. Persze, hiszek én akkor is, de az általam elgondolt Istenben. A hit. A hit azt is jelenti, hogyha valóban vallom, hogy én az Istené vagyok, a teremtés jogán és a megváltás jogán is hívő emberként, akkor ez azt is jelenti, hogy ajándékait csak hitben birtokolom. Hitben. Az Új Szövetség egyik történetének kifejezésével szólva, valljuk mi persze a sáfár szerepet, hogy van a gazda, aki messze vidékre megy, rábízza szolgáira a vagyonát, és majd amikor visszajön, elszámoltatja őket. Vagyis a szolgák nem tulajdonosok, hanem sáfárok, megbízottak. A tulajdonos a gazda. Vajon mi hogyan gondolkozunk? Bennünk is úrrá lesz az, hogy igen, a telekönyvnél be van írva az én nevemre, hogy ez a ház az enyém. Persze, ez emberileg így rendben van. De az ige szerint én magam mindenestől az Istené vagyok. Aztán be van írva az anyakönyvi rovatokba, hogy nekem van gyermekem. Nekem van gyermekem. Igen, ez igaz. De hívő emberként csak idáig és így gondolkozok? Vagy komolyan veszem azt, hogy egy időre rám bizatott, kezem munkája áldásaként is, az a ház, az a föld, egy időre gyermek bizatott rám, de végső soron nem az enyém, hanem az Istené. Velem együtt az Istené. Hogyan gondolkozunk mi? Megy egy idős apa és egy egész fiatal gyermek, megy a ma hegy felé, viszik a parazsat, a tüzet, ahogy olvassuk, hiszen nem az öngyújtóval gyújtották meg ott a hegyen, hanem vitték a parazsat magukkal, vitték az áldozathoz való fát, minden van, de Izsák fölteszi, a gyermek fölteszi a kérdést, atyám, hol van az áldozati állat? Figyeljük meg, tudta, hogy az Isten tiszteletéhez áldozati állat is kell. És ő teszi föl. Hol van? Hogy áldozunk mi az Istennek, amikor nem viszünk áldozati állatot? És akkor Ábrahám kimond egy megdöbbentő mondatot. Az Isten majd gondoskodik áldozati bárányról, fiam. Ábrahám sem tudja, hogy hogyan. Mennek. És nem tudja, hogy fog áldozni. De mennek. Nézzük a negyedik kifejezést. Az isteni megoldás. A történetünket, mint ahogy általában az igét, a Szentírás nagyobb összefüggésében kell mindig látnunk és értenünk. Itt is észre kell vennünk, hogy nem sokkal ezelőtt olvashattunk arról a megdöbbentő szent alkuról, amikor Ábrahám az Úrhoz fordul Sodomáért. Uram, Uram, ha van 50 igaz Sodomában, akkor is elpusztul az 50 igaz is a többi bűne miatt. De ha 45 van, de ha 30, de ha 20, nem pusztul el, mondja az Úr, nem, de Uram, ha 10. Vagyis már az írás kezdi előkészíteni azt, ami majd a mai történetünkben szólal meg igazán, kezdi előkészíteni a váltság isteni tervét. Hogy behozza, hogy kijelentse, hogy megismertesse velünk azt a többet, amit Ábrahám sem tudott elképzelni. Csak mondta, hogy az Isten majd gondoskodik áldozati állatról. De hogy hogyan, nem tudom. Az isteni megoldás. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében a Szent Író arról beszél, hogy Ábrahámék remélték, hogy talán feltámadás útján visszanyerhetik Izsákot. Erről beszél az Új Szövetség. Igen, ez is elképzelhető lenne. Van is némi logikus alapja, hiszen a szinte elhalt testükből, megöregedett testükből életet tudott, Izsákot tudott az Isten előhozni. Hát akkor ne tudná föltámasztani? Ez is egy logikus folytatás. És az Isten nem ezt teszi. Az Isten nincs kötve ahhoz, amit ígért, amit elindított, és mi kikövetkeztetnénk, hogy kellene, hogy folytatódjon, hogy úgy folytatódjon. Az Isten cselekedhet, szabadon, bölcsebben, nagyobbat és nagyszerűbbet, mint ahogy mi gondoljuk. Legfeljebb nem ismerjük föl, ha nem engedjük meg ezt neki. Nem leszünk részesei ennek, ha hittel nem engedjük meg ezt neki. Az isteni megoldás az az, Ábrahám, ne emeld föl a kezedet a te fiadra. Nincs pogány ember áldozat, akkor se, ha az egész környezeted ezt csinálta. Nincs. Ahogy Jeremiás könyvében már idéztük a 7. fejezetből, az Úrnak eszébe se jutott ilyen pogány szokás. Na de akkor hogy lesz áldozat? És fantasztikusan írja az írás. Ekkor Ábrahám föltekintett, és látta ott a bozótba fönnakadva a kost. És feláldozta azt. Izsák helyett a bárány áldoztatik fel. És mi az újszövetség népe, már egy kicsit előrébb is tudunk látni, hiszen a Golgotát láthatjuk. Az Isten ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. De csak annak, aki elindul ezen az úton, annak, aki elismeri, hogy bűnös vagyok, hiszen Ábrahámékat az Isten engesztelő áldozatra, véres áldozatra hívta, és ez azt jelenti, hogy az Istené vagyok, a véres engesztelő áldozat azt fejezte ki, hogy bűnös vagyok, a véres engesztelő áldozat azt fejezte ki, hogy a bűnömért büntetést értem meg. Ábrahám így indul el, ezt ismeri el az Isten előtt. Nem csupán azt, hogy az övé vagyok, és a fiam is az övé, ő adta, és ő akkor veszi el, amikor ő úgy döntött, hanem elismeri azt, hogy én Ábrahám is vétkes vagyok. De azt is észrevehetjük a történetből, hogy Istennek a célja az, hogy Ábrahám pedig kiállja a próbát. Hiszen a próbák által láthatunk többet, tapasztalhatunk többet, nyerhetünk több áldást. Aki olimpiára akart kijutni versenyzőként, és itthon nem volt hajlandó edzésekre járni, nem volt hajlandó az itthoni selejtezőkön és sorba a következő próbákon részt venni, csak úgy gondolta, hogy magát kijelöli, mert hát ő is szeretne ott szerepelni, az oda nem juthatott el. A próbák, még hogyha sokszor gyötrelmesek, nehezek, mert mindent bele kell adni, oda kell adni. Az olimpiára kijutó versenyzőknek rengeteg mindenről le kellett mondani, az övék. De mégis lemondtak róla. Szórakozás ilyen és olyan és másmilyen fajtája. És rengeteg mindenről le kellett mondani azon cél érdekében, hogy oda juthasson. Aki a próbákon nem akar keresztül menni, az nem fog megerősödni. Az megszegényedik a tapasztalatokban. Megszegényedik az Isten nagyságának megismerésében. Az újszövetség nyelvén szólva, a reménység nem szégyenít meg. Ábrahám ennyit tudott csak mondani Izsák nagyon jogos és gyötrő kérdésére, ami igazán Ábrahámot gyötörte. Atyám, van parázs, van fa, de hol az áldozati állat? Csak azt tudta mondani, az Isten majd gondoskodik róla. És az Isten gondoskodott róla, de nem úgy, ahogy valószínűleg Ábrahám elképzelte. Nem is úgy, ahogyan az új szövetségben, a zsidókhoz írott levélben beszél Ábrahámról, hogy ha élemedett korukban lehetségessé tette az Isten a gyermek születését, akkor a föltámadást is meg tudja adni nekik. Ennél nagyszerűbben, hiszen a megváltás, az üdvösség nagyszerű útját szemlélteti számunkra. Néhány mondatban próbáljunk összegezni fontos tanulságokat. Először is bűnbánatra kell, hogy indítson bennünket ez a történet, mert nekünk is van Isten képünk, ez nem baj. A baj ott szokott lenni, amikor azt hisszük, hogy annyi az Isten. Olyan az Isten, és úgy gondolkozik az Isten, amennyit én megértettem belőle, amit én megismertem, ne talán, amit én szeretnék, hogy tegyen. Az Isten több és nagyobb. Igen, mi is háborgunk sokszor, hogy hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra, és nem visz föl. Most már látom, mély csodás ő. Sokszor vagyunk mi is így, és észre kell vennünk, hogy a magunk Isten képében szoktunk csalódni. Amikor az Isten csupán gondviselő jó Isten feladatot kap nálunk, azt hisszük, de semmilyen más feladatot, lehetőséget, jogot nem engedünk meg az Istennek. Csalódni fogunk. Amikor az Isten netalán számunkra nem több, mint olykor a magunk tételeinek igazolásához kijelentést adó, szentírást adó, és abból szabadon válogathatok, akkor megint leszűkítettem. Megint csináltam magamnak egy faragott képet, akit nem szabad csinálni. De azért nem szabad, mert én veszítek, hogyha torzul az Isten képem. Itt kiderül, hogy az Isten többet és nagyszerűbbet készített el. Ehhez Ábrahámnak az utolsó pillanatig engedelmesnek kellett lenni. És akkor szólal meg, Ábrahám, állj, most látod meg, hogy én mit szeretnék igazán. De csak most, mert eljöttél idáig hitben és engedelmességben. Ha Ábrahám leül, és elkezd okoskodni, elkezd vitatkozni az Istennel, Uram, te önmagaddal ellentétbe kerültél, te nagy ígéretet tettél, most meg el akarod pusztítani, Uram, egy lépést nem lépek, csak majd, ha megmagyarázod, akkor nem tapasztalja meg azt a többet és nagyobbat. De amikor végig, ameddig kellett, engedelmes volt, és a hit az engedelmesség, akkor megismerhette az Istent. Sokkal inkább, mint az előtt. Bizony, bűnbánattal kell észrevennünk, hogy mennyire beszűkítjük a magunk értelmébe sokszor az Úristen mozgásterét, és így keveset tapasztalunk meg az ő nagyságából és irgalmából. Éppen ezért egyre kishitűbbekké válunk, mert az egyre kisebbé szorított Istentől egyre kevesebbet tapasztalhatunk meg. Ugyanakkor tanítson bennünket a történet, hogy a próbák által ismerhetjük meg jobban az Urat. Sokkal inkább, mintha próbáktól szeretnénk megszabadulni. A mi világunk arról szól, hogy itt baj, nehézség, próba, nem. Itt csak mindig valahol a könnyebb oldalon elmenni. Erkölcsi kérdésekkel nem foglalkozunk, mondja meg mindenki, hogy mit akar. Nem érdekelnek engem ezek és azok a kérdések. Ma ez a divat. Néha egész magas szinten is így beszélnek emberek. Aki mindenáron el akar menekülni a próbáktól, az nem, hogy olimpiai bajnok nem lesz, az még hazai versenyt sem fog megnyerni. Nem tapasztalhat többet, mert nem mert hitben, engedelmességben egyet, kettőt, tizenötöt lépni. A próbák javunkat szolgálják, ha nem is értjük mindig. Bízzuk tehát teljesen rá magunkat, ne csak mondjuk, hogy övé vagyunk. És az Istennél meg kell tanulnunk, több is lehetséges. Már ezt a tanítást megkapta Ábrahám, megkapta Sára. Az Istennél lehetséges. Amikor Sára nevetett, hogy öreg vagyok, a férjem is öreg, itt, Uram, jövőre gyermek lesz. Hát ez nem megy. Én tudom, hogy ez lehetetlen. És akkor a válasz az Istennél lehetséges. Ha hívő ember vagy, akkor ne csak a magad lehetőségeiben higgyél, és a magad képességeiben, ezt a világfiai is megteszik, hanem az Úr hatalmában higgyél. Az Istennél sokkal több lehetséges, mint amennyit mi sokszor hívő emberként is elmerünk hinni neki. Nagy tanítás a mi számunkra, hogy a helyettes elégtétel által nyílik meg igazán a jövő. A bárány föláldozásával nyillik meg egészen az örökké valóság. Az igazi jövő az Isten által van előkészítve. Indítson tehát bennünket teljesebb Isten ismeret kívánására, munkálására ez a történet is. Indítson bennünket hitből való engedelmes cselekedetre ez a megrázó, de nagyon gazdag történet. És ahogy ígértem a Heidelbergi K.T. első kérdés feleletének a végét, most szeretném idézni, hiszen az eleje az volt, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és ő megőriz engem, nagyon röviden ugye a válasz közepe. A K.T.-ban megfogalmazott gondolat pedig így zárul, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomat szolgálja. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem biztosít, és szív szerint hajlandóvá is készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Szív szerint hajlandóvá is készé tesz, hogy ő neki éljek. Ha valóban szív szerint a teljes szív, a teljes lélek, a teljes erő és a teljes elmekészségével állok oda az Úr elé, akkor fantasztikus dolgokat tapasztalok meg. A 367. dicséret, 367. dicséret második és negyedik versét énekeljük. Azt mondta Jézus: adunk, Istenünk, hogy kijelentetted magadat, hatalmadat, gondviselésedet, megváltó kegyelmedet, akaratodat. Bocsásd meg, hogy mégis gyakran a magunk képére próbálunk formálni téged. Bocsásd meg, hogy sokszor csak a magunk akaratát szeretnénk rád kényszeríteni, veled elvégeztetni. Bocsásd meg, amikor belőled házi szolgát szeretnénk a magunk számára formálni. És így kevésbé tapasztalhatjuk meg hatalmadat, üdvözítő tervet, csodálatos kibontakozását. Segíts, Urunk, hogy próbák által is erősebb hitre, feltétlen bizalomra jussunk. Segíts, hogy készek legyünk mi engedelmeskedni a Te akaratodnak. Segíts bennünket, hogy hívő értelemmel és értelmes hittel bízzunk mindenkor benned, és bízzuk teljesen rád magunkat. Könyörgünk, Urunk, a kétségek között hánykolódókért, könyörgünk az élet értelmét keresőkért, de hozzád kiáltunk betegségben lévőkért, kórházban lévőkért, a gyászoló szívekért, akik a földi élet különböző nehéz próbáiban vannak ezekben a napokban, akik számára beszűkült a látóhatár, a jövendő, segítsd őket, hogy nézzenek rád, bízzanak benned, és általad nyíljon meg a jövő, a vigasztalás, a reménység. Kérünk, Urunk, erősítsd meg a mi hitünket is, hogy engedelmesebb hittel bízzunk benned, és csodáidból többet megtapasztalhassunk. Áld meg gyülekezeti közösségünket is, hogy így a te csodálatos hatalmadat látva, abban bízva, nagyszerű üdvözítő akaratodnak engedve hirdetői lehessünk megváltó szeretetednek. Amen.